Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai délutánon, azokat is, akik először vannak esetleg itt Isten tiszteletünkön. És a mai alkalommal egy jól ismert történetnek néhány tanulságát szeretném megosztani veletek Debóra énekéből, a bírák korából, és ennek kapcsán egy kis bátorítás, buzdítás, illetve megvizsgálni azt, hogy hol is tart az életünk néhány területen. Az alapigénk a Bírák könyvének 5. részének az első 21 verse lesz. Nem fogom mindet részletesen végigvenni, végigelemezni, hanem csak a legfontosabbakat szeretném ezzel kapcsolatban majd megemlíteni, és egy kicsikét együtt gondolkodni arról, hogy mit is jelentett Isten népének egy ilyen időszakban élni, amikor elnyomás volt, nehézség volt, harc volt, fenyegetettség, félelem volt, és milyen reakciók lehetnek ezzel kapcsolatban. Tehát Bírák könyve 5. rész első 21 verse. Azon a napon így énekelt Debóra és Bárák, Abinoám fia, hogy a vezérek vezéreltek Izraelben, hogy a nép önként felkelt, áldjátok az Urat. Halljátok meg, királyok, figyeljetek, fejedelmek. Én az Úrnak éneket mondok, dicséretet zengek az Úrnak, Izrael Istenének. Uram, amikor Szeírből kijöttél, amikor Edom mezeiről kivonultál, rengett a föld, csepegett az ég, és a fellegek is vizet árasztottak. A hegyek elfolytak az Úr színe előtt, még a Sziná is az Úrnak, Izraelnek, Istenének a színe előtt. Sámgárnak, Anát fiának napjaiban, Jáél idejében kihaltak voltak az utak, és az útra kelők tekervényes ösvényekre tértek. Elpusztultak a bekerítetlen helyiségek Izraelben, teljesen elpusztultak, amíg én, Debóra, fel nem keltem, föl nem keltem Izrael anyjaként. Új isteneket választottak, és akkor harc támadt a kapuk előtt. Ám pajzs és dárda nem volt látható a 40 000-nél Izraelben. Szívem azoki, akik parancsolnak Izraelben, azoki, akik a nép közül önként ajánkoztak. Áldjátok az Urat! Akik fehér szamarakon nyargaltok, akik szőnyegeken ültök, és akik úton vagytok, mind énekeljetek. A vizetosztók hangja az itatóvájunál azt beszéli el az Úr igaz tetteit, Izrael falvai iránti igazságát. Így vonult a kapukhoz az Úr népe. Serkeny föl, Debóra, serkeny föl, mondj éneket, kelj fel, Bárák, és fogd a fogjaidat, Abinoám fia. Akkor lejött a dicső maradék, az Úr népe lejött hozzám a hatalmasok ellen. Efraimból lejöttek azok, akiknek a gyökere Amálekben van. Utánad Benyámin, a te népeddel együtt. Mákirból jöttek a vezérek, és Zebulonból a vezéri pálcát hordozók, Isahár fejedelme és a Debórával tartók, és mind Isahár, mind Bárák a völgybe rohantak követőikkel. Rúben tartományában nagy fontolgatások voltak. Miért maradtál mégis ülve a karámok között, hogy hallgasd, amint a nyájnak furuljáznak? Rúben tartományában nagy fontolgatások voltak. Gileára Jordánon túlmaradt. Hát Dán miért időzik hajóinál? Áser ülve nyugszik a tengerpartján. De Zebulon, az halára elszánt lelkű név, még Naftáli is a mezőség magaslatain. Királyok jöttek és harcoltak. Akkor harcoltak Kánaán királyai Tánáknál, Megiddó vizeinél, de egy darab ezüstöt sem szerezhettek. A mennyből harcoltak a csillagok, pályájukról harcoltak Siserával. A Hison patakja elsodorta őket, az ősi patak Kison patakja. Végy erőt, én lelkem. Kicsikét hosszú igeszakasz, nem is olvastam végig az egész 5. fejezetet. És azért érdekes ez a történet, mert a Új Szövetségből tudjuk azt a jól ismert alap kijelentését Pálnak, hogy ezek az ószövetségi dolgunk, ami tanulságunkra írattak meg, példáinká lettek. És a múltkor egy kicsikét a görög szöveget úgy jobban belástam magamat, észrevettem egy dolgot, hogy itt a szövegösszefüggésben, de maga az eredeti szöveg is, amit Pál apostol használ, itt elsősorban a példaképnek a jelentés az egy típus, egy minta. Vagyis amikor Pál apostol az ószövetségi történetekre utal, és különösen ezekre az eseményekre, illetve az ószövetségi komolyabb sorsfordító eseményekre, azok egy típust, egy mintát mutatnak be. Egy olyan mintát mutatnak be, amelyek nem csak abban az időben és abban a korban történtek meg, hanem napjainkban is, vagy a kereszténység történelmének bármilyen időszakában előfordulhatnak, és óriási segítséget jelenthet az, hogyha bizonyos típusokat felismerünk a Bibliában, és tudjuk alkalmazni a jelenkori helyzetre. Ilyen ez a történet is most Debórának az éneke, és máshol Pál apostol azt mondja, hogy a sátánnak a szándékai nem ismeretlenek előttünk. És itt a szándékkal kapcsolatban nem elsősorban az a kifejezés szerepel, amely egy akarati döntésre vonatkozik, hanem egy olyan szó van, ami valaki olyan dolgot hajt végre, ami mögött egy tervszerű cselekedet áll. Tehát a sátán sohasem improvizál. A sátán mindig tervszerűen építi fel a dolgokat egy kereszténynek az életében, keresi a réseket, mint egy ordító oroszlán, körüljárja, szaglásza, szimatolja a keresztényeket, és próbálja felépíteni az életében azokat a buktatókat, azokat a lehetőségeket, amelyekkel el tudja őt nyelni, el tudja szakítani Krisztustól, el tudja választani a kegyelemtől, és Istennek az ígéreteitől, és Istennek az áldásaitól. És Debóra éneke is egy olyan időszakban születik, amikor Izrael népének gyakorlatilag a léte került veszélybe. Egy olyan helyzet jött létre nem sokkal a honfoglalás után, Józsué halála után, amikor a nép idegen isteneket kezdett el szolgálni, idegen isteneket kezdett el bálványozni, és folyamatos elnyomás volt az életük, és bár korábban is voltak ugye bírók, ezt tudjuk, hogy Ehud és Sámgár volt ezelőtt a bíró, és utána majd Isten támasztja fel Debórát, majd jön Gedeon is, de egy olyan helyzetbe kerül Izrael, amikor egy 20 éves elnyomás van Jábin királya részéről, és azzal fenyegetik Izraelt, hogy nem csak középen ketté szakítják az ígéret földjét és uralmuk alá vonják, hanem konkrétan a törzsek folyamatos felszámolásával tönkre akarják tenni Izraelt. Az énekben jól láthatjuk, majd fogok erről egy kicsikét beszélni, hogy lakatlanná váltak a települések, tönkrement a közigazgatás, egy csomó mindent szisztematikusan felszámoltak a kánaániak, hogy Izraelnek a létét is megszüntessék azon a helyen és azon a vidéken. És amikor van ez a 20 éves elnyomás a Jábin király részéről, akkor kezdődik egy ilyen felszabadító mozgalom, aminek két főszereplője van, maga Debóra és a hadvezér, a hadseregparancsnoka, maga Bárák, akiről tudjuk, hogy egy kicsikét bátortalan férfi, bár azért komoly harcos, szüksége van egy kis női támasztékra, hogy azért harcba induljon, és a negyedik részből kiderül, hogy nagy valószínűséggel Bárák Istentől konkrét kijelentést kapott, hogy milyen hadmozdulatokat hajtson végre, és hogyan győzze le az ellenség királyát, illetve a hadsereg parancsnokát, Siserát, de mégis nem hajtja végre, Debórának meg kell őt inteni és feddeni, és akkor mondja Bárák, hogy jó, elmegyek, de akkor légy szíves, gyere velem, fogjad a kicsi kacsómat, és akkor majd szépen együtt menni fogunk, és mondja Debóra, hogy rendben van, de akkor ezt a győzelmet Isten a női vonalra fogja áttolni, nem pedig a férfi vonalra. Feministáknak ez egy kedvenc olvasmánya természetesen a Szentírásnak ebben a lókuszában, ebben a szakaszában. És itt most igazából erről nem szeretnék most beszélni, ez egy másik dolog. És Debóra ének, amit felolvastam, ez tulajdonképpen ennek az eseménynek, ennek a felszabadító harcnak, ennek a hatalmas győzelemnek állít egy emléket, és valóban Isten természet fölötti módon 10 000 emberrel, a Kisompatak megáradásával, Siserának a hadseregének a központi részét alkotó 900 vas harci szekeret beleragasztja a sárba, elsodorja a patakkal, és gyakorlatilag az ilyen közelharchoz nem szokott lovasságot felmorzsolják, és gyakorlatilag mindegy szálig elpusztítják az ellenséget, és Izraelnek tulajdonképpen a zsidó történészek szerint az egyik legnagyobb győzelme az ókorban, amikor meg tudták szilárdítani a hatalmukat, és meg tudták vetni az országnak a stabilitását viszonylag hosszú időre a Izraelnek a területén. Nézzük meg nagyon röviden, hogy a Kishon pataknál milyen események is zajlottak, próbáltam egy ilyen kis térképet hozni. Ez ugye Izraelnek a középső területe, az a kis kék tó, az ott a Genezáreti tó, vagy a Galileai tenger, és itt zajlik tulajdonképpen Efraim hegyvidékének mögött ez a terület, jól ismert térségről van itt szó, és van a Táborhegye, itt gyűlik össze Báráknak a izraeli hadsereg, a 10 000 fő, és Sisera pedig a Haroset Hagoyimból, a pogányok városából érkezik Kadeshez, ahol tulajdonképpen a két seregnek kellett volna találkozni, de végül is, mivel ezen a két terület között folyik át a Kishon patak, ennek a megáradása megakasztja Siserának az előre nyomulását, és tulajdonképpen a hegyről lezúduló izraeli haderő bedarálja ezt a hadsereget, és olyan győzelmet aratnak, ahogy mondtam, hogy nagyon sokáig biztosítják az országnak a stabilitását, és ez volt az a győzelem, amely után Siserát majd ugye Jahel, egy kéneus asszony fogja majd sátorcövekkel megölni, illetve végsősoron likvidálni, de ez a mai napnak nem témája. Jó, tehát nagyon röviden ennyi az esemény, nagyon gyorsan lezajlott ez a dolog, és érdekes, hogy Debóra énekében látni fogjuk majd azt, hogy megjelenik benne mind a természetes szintű hadviselés, és mind a természet fölötti szintű hadviselés. Egy ilyen győzelmet Izrael fizikai módon semmilyen képpen nem tudott volna megnyerni. Gyakorlatilag ez a 900 tank elleni küzdelem volt, ez olyan, mint a II. Világháború, amikor a lengyel lovasok neki mentek a német tankoknak. Ez körülbelül olyasmi hozzáállás volt, tehát egy nagyon félelmetes ellenség volt, és nem messze van ott Hazornak a város ott a legészakibb részen. Ez volt Jábin királyának a központi helye, és innen tartották tulajdonképpen uralom alatt ezt az térséget. És jól látható, hogy Issachár törzse, Zebulon, Naftali, Áser törzse, de kicsikét kijebb a tenger felé van Dán törzse. Hát gyakorlatilag Izrael közé beékelődve ott voltak ezek, és hogy mondtam, azzal fenyegettek, hogy teljesen ketté szakítják ezt az izraeli törzseknek, ezt az a szövetségét, és megszüntetik majd előbb-utóbb Izraelnek az államát. És ekkor énekli Debóra ezt a csodálatos éneket, ami egy fantasztikus ének egyébként, megmutatja Debórának a hitét, megmutatja az ő szívét, megmutatja az Istenről alkotott képét, az ő gondolkodásmódját, tele van bátorítással, buzdítással, egy hatalmas ének, egy olyan asszonynak a szíve, aki tényleg az Úrért égett, aki nem csak egy proféta asszony volt, hanem Izraelnek a bírája is volt, aki tudta alkalmazni Isten igéjét a mindennapokban, törzsek vezetői járultak hozzá. Ő volt az, aki ebben az időben Izrael anyjaként tulajdonképpen összeszedte és megmentette a nemzetet. Egyetlen egy zsidó politikus nő van a múlt században, Golda Meir, akit szintén Debórához hasonlítanak, aki hatalmas dolgokat hajtott végre Izrael államának a megalapításakor, és majd később utána is miniszterelnökként az ő személyiségét használják, hasonlítják még Debórához, aki legalább hasonló dolgokat tett, nagyon sok háborút átélt az izraeli területen ebben az időszakban, a történelemből jól tudjuk, és őt nem véletlenül szokták így párhuzamba vonni ezzel a személlyel. Az ének úgy kezdődik, hogy ahogy olvashattuk, hogy Debóra és Bárák énekelt, hogy a vezérek vezéreltek ebben az időben, Izraelben, és ez azért érdekes, mert a magyar fordításunk nem jó. Egyetlen egy magyar Biblia fordítást találtam, amely próbálta visszaadni az eredeti héber szöveget több-kevesebb sikerrel, ugyanis itt szó szerint egy olyan kifejezés szerepel, hogy a vezérek, akik kibontották vagy leengedték a hajukat, és önként odaadták magukat. Ezt tudjuk, hogy mit jelent, hogy nazírok voltak. Hát eljött az a pont Izraelnek az életében, amikor már megunták ezt a húsvéves nyomorgatást, Debórát Isten felemeli, felkeni a proféta és a bírói szolgálatra, az emberek bátorságot merítenek, majd látni fogjuk, hogy miből merítették ezt a bátorságot, és egyre többen elkezdenek nazír fogadalmat tenni, és amikor eljött az idő, akkor kibontották a hajukat. És gyakorlatilag Isten Siserával szemben, az ellenséggel szemben egy csomó nazírok által vezérelt haderőt küld, akik oda szánták magukat Isten szolgálatára. Ez volt az egyik kulcsa Izrael győzelmének ebben az időben, hogy nem csak egy szeretpedett népség volt, akire úgy rálegyintettek, hogy egy ilyen kis földműves paraszt nemzetség, hanem egy odaszánt életű, harcos szívű emberek voltak. Ez Debóra énekéből világosan kiderül, hogy azok a törzsek közül, akik mentek harcolni, majd látni fogjuk a két csoport közti különbséget, hogy akik harcoltak és akik nem, azok mind odaszánt szívű emberek voltak. És győzelem nincs odaszánás nélkül. Debóra nem tudta volna ezt a győzelmet végrehajtani Bárákkal, hogyha nincsenek ilyen odaszánt szívű emberek. És a mai korban is a sátán mindig attól fél, hogy amikor elkezdi Izrael népét, Istennek a népét nyomorgatni, elkezdi pusztítani, vagy különböző problémákat okozni, akkor nem elbújnak a keresztények, nem a hasadékokból, meg a sziklabarlangokból bujkálnak meg mindenfele, meg eldugdossák az ennivalójukat, mint ahogy majd Gedeon is láthatjuk, hanem inkább kibontják a hajukat, és odaszánják magukat. Na, ettől fél a sátán. Ez is egy ilyen tüposz a Bibliában, hogy a sátánnak az egyik célja mindig a megfélemlítés, az, hogy félelemben éljél, hogy rettegjél, hogy legyen bizonytalansági érzésed, és ne a harcos kiállást, a küzdelmet választ, hanem a megalkuvást, a behódolást és a bujkálást. Ez is egy nagyon régi típusa a sátánnak, hogy a keresztényeket kivonja a forgalomból és az ellene való küzdelemből. Nézzünk meg néhány érdekességet még. Ahogy mondtam, az állandó elnyomás és félelem az, ami tulajdonképpen egész Izraelt jellemezte, és egy nagyon szemléletes képet olvashatunk itten, hogy például elhagyatottakká váltak a főutak, és veszélyes mellékösvényeken kellett közlekedni, gyakorlatilag megszűnt az infrastruktúra Izraelben, nem lehetett biztonságban közlekedni, minden egyes út, minden egyes kereskedői tevékenység veszélyessé vált ebben az időszakban. A mindennapi megélhetést is veszélyeztette ez a dolog, és a tekervényes ösvény az nem csak azt jelenti, hogy esetleg valakinek ilyen mellékutakon kellett járni, hanem bizony néha ilyen nem biztos, hogy ilyen biblikus módon kellett megoldani dolgokat, tehát az a áfa adó és különböző csalások is valószínűleg jól működtek ebben az időben, mert nem akarták, hogy elraboljanak különböző dolgokat tőlük. Akkor azt olvashatjuk, hogy a kerítetlen városok megszűntek, vagyis állandóan be kellett zárkózni, rossz volt a közbiztonság, nem lehetett biztonságban élni, nem lehetett este kimenni az utcákra. Ez jellemezte ezt az időszakot, mert állandó fenyegetettség volt, hogy jönnek a kánaániak, elrabolnak bennünket, elrabolják a terményeinket, feleségeinket, gyermekeinket, elviszik rabszolgának, és ebben a rettegésben és félelemben éltek. És azt is olvashatjuk, még itt ezzel kapcsolatban, hogy ez, ha ez így van, akkor megszűnik a földművelés, és nincs normális közigazgatás. Tehát gyakorlatilag élhetetlenné válik az a terület és az a térség. És a mai korunkat megvizsgáljuk és megfigyeljük, egyre inkább e felé halad a tendencia, nem csak Európában, hanem a világ sok területén, hogy egyre kevesebb olyan hely van, ahol az ember úgy tudna elmenni, és esetleg úgy tudna letelepedni vagy lakni, hogy itt biztonságban vagyok. Tehát az emberek életének a mindennapi részévé vált a félelem, a kiszolgáltatottság és a bizonytalanság. Ha csak az elmúlt 2 évben vele gondolunk a Covid helyzetre, mennyi bizonytalanság volt? Mikor mehetünk ki, mikor nem? Kell maszk? Nem kell. Kell védőoltás? Nem kell. Csomó ilyen dolog volt, és ez csak egy egyszerű, idézőjelben egyszerű világjárvány volt, aminek a mértékét semmi nem jelzi jobban, hogy a legújabb statisztikák szerint körülbelül 450-460 millió ember kapta el ezt a vírust a világon, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi föld lakosságának 6,9%-a. A jelenlegi föld lakosságának nincs 7%-a, aki a vírust elkapta. És ha megnézzük, globális káoszt tett belőle. Nem a föld lakosságának 50%-át érintette a vírus, 7%-át érintette. És ebből csináltak egy világjárványt, és ebből csináltak olyan gazdasági intézkedéseket és káoszt, amik teljes bizonytalanságba taszították az embert. És ez csak az első lépés volt. Az antikrisztusi birodalom kapcsán beszéltem arról, hogy az antikrisztus pont egy ilyen helyzetet fog majd létrehozni, ahol nem csak egy ilyen járvány okozta bizonytalanság lesz, hanem nagyon sok minden okozta bizonytalanság, hogy egy olyan vezető után kiáltsanak, aki azt mondja, hogy majd jövök és rendet rakok. És létre fogja hozni azt a látszólag békességet és biztonságot, ami miatt az emberek támogatni fogják őt, és amikor azt mondják az emberek, hogy na végre béke és biztonság van, akkor jön majd rájuk a veszedelem a Biblia tanítása szerint. Tehát ezt kell látni, hogy Izraelben egy totális kiszolgáltatottság van, és ráadásul ugye, hogy a zsidó történelmből nagyon jól tudjuk az Ószövetségből, hogy nem egy esetben, amikor az izraelitáknak problémájuk volt, akkor nem megtéréssel válaszoltak a problémára, hanem mivel? Báványimádással. Itt is énekli Debor, hogy az egyik probléma az volt, hogy a nép új isteneket keresett. És amikor új isteneket kerestek, akkor a harc kiújult a kapuknál, vagyis amikor a nép idegen isteneket kezdett el imádni, azonnal tudjuk, hogy Isten mindig küldött valakit, hogy megfegyelmezze Izraelnek a népét, és mindig harcok voltak Izraelben. Az egész bírákkönyv erről szól, hogy a nép hogyan tér meg, hogyan bukik el, hogyan küld Isten fenyítőket. És ami a legfontosabb probléma volt ebben az időben, hogy hiába volt akár 40 ezer harcos is, nem volt náluk fegyver. Ott van egy komplett haderő, fegyverek nélkül, és tudjuk, hogy Báráknál már csak 10 000 ember tudnak összekuporgatni, mert volt néhány lusta törzs, a napraforgósok, akik nem voltak hajlandók elmenni harcolni Izraelnek a népével, magára hagyták a testvéreket, Debóra szépen ki is osztja a bandát, elég takarosan, de meg is érdemelték. És Báráknak 10 000 emberrel kell felvenni a harcot velük, mikor ott volt 40 ezer férfi, ott volt 40 ezer harcos, csak nem volt náluk fegyver. Letették a fegyvert, mi nem harcolunk. Nekem ez semmi közöm nincsen. Ne engedjük, hogy a sátán megfosszon a fegyvereinktől. Ne engedjük, hogy a sátán kivegye a kezünkből azokat az eszközöket, amelyekkel harcolni tudunk. Mert akkor kiújulnak a harcok a kapuknál. Ez volt tehát a legnagyobb probléma Izraelben, ezzel szembesültek minden nap, és ma a kereszténységben ugye báványimádásról is szintén beszéltem már, de nem csak a báványimádásra kell gondolni, amikor az emberek elkezdenek új isteneket imádni, ma rengeteg új isten van a világban. Van a hedonizmus, van az egoizmus, van a humanizmusnak különböző válfajai, rengeteg olyan új isten van, amit a keresztények elkezdtek már beépíteni az életükbe, elkezdték átvenni ezeket a különböző szokásokat a világból, és csodálkoznak, hogy az életükben káosz van, probléma van, nehézség van, küzdelem van, vagy pedig csak egyszerűen behódolnak és elfogadják a dolgokat. De harc nélkül nem adhatjuk meg magunkat. Debórének erről szól, hogy odaszánt élettel, Krisztusnak odaszánt élettel lehetséges a győzelem, és Izraelben egy olyan szellemi összeomlás következett be, amelynek a vége, ahogy mondtam, majdnem a részleges vagy totális megsemmisülés lett, de akkor olvashatjuk, hogy még nem felkeltem én Debóra, fölkeltem én Izrael anyjaként. Egy nagyon érdekes képet használ itt, és Isten ezt a istenfélő asszonyt használta fel arra, akinek családja volt, férje volt, tekintély alatt volt, és mégis Isten használta őt, hogy Izraelt kihozza ebből a helyzetből, és megszabadítsa őket azokból a generációs problémákból, amelynek a gyümölcsét most vetették. Hogy generációk óta báványt imádott a nép, ezt hagyták az utódaikra, ezt hagyták a gyermekeikre, és ennek a levét itták ebben az időben, hogy báványokat kezdtek el imádni, és azt hitték, hogy ha a kánaániak isteneit fogják imádni, akkor a kánaániták majd békén hagyják őket, nem fogják őket bántani, mert hát ugye közös valláson vagyunk, és akkor nem lesz vallásháború Izraelben. És nekünk is fontos, hogy mit hagyunk a gyermekeinkre, mit hagyunk a következő generációra. És akkor következik be, ahogy mondtam, ez a fordulat, amikor Isten elhívja Debórát, és egy nagyon komoly szellemi fordulat következik be. Azt olvashatjuk itt például, hogy a szolgálata nyomán, illetve az ő tanácsadása nyomán, ami ott történt a pálmák, vagy a pálma falat, Bétel és Ráma között, ahol ez az asszony elhelyezkedett, az emberek elkezdtek bizonyságot tenni a vízitatók a vájuknál. Elkezdték beszélni az Úrnak a csodálatos dolgait. Egy hitetlen, báványimádó, rettegő, félő közösség van, és akkor jön egy asszony, akinek a hite, az Istenbe vetett bizalma, reménysége az emberekben felszítja azokat a dolgokat, amelyek ott jó mélyen lent lapultak. És elkezdtek a vízitatók vájúinál is, mint most mondjuk Debrecenben a nagy piacon a idős mamák, beszélni az Úr dolgairól. Nyilván ők nem arról beszélnek, de itt a vízitatók vájúinál összegyűltek az emberek, elkezdték mondani, hogy figyelj már, nem emlékszel, amikor az Úr kijöttünk Egyiptom földjéről, meg így megújott a pusztába, és tudod, hogy mik voltak, meg ilyenek, elkezdték az emberek Isten dicséretét és Isten bizonyságát mondani egymásnak. Elkezdték felkészíteni az emberek a szívüket arra, hogy a dolgok elkezdjenek megváltozni. És kellett egy ember, aki ennek az élére állt. És látjuk, hogy Debóra egy ilyen asszony volt, aki bátorította, segített az embereket, mellé állt az embereknek. Tényleg úgy viselkedett, mint egy anya a gyermekeivel. Bátorította, ösztönözte őket, segítette őket. Biztos egy érett, hittelteli asszony volt, és a bizonyságtételek nyomára egyre több ember elhatározott, hogy tényleg harcolni kéne. Ne engedjük már, hogy ez legyen. 20 éve elnyomnak bennünket, mindenféle probléma van, és egyre többen rájöttek arra, hogy valamit tenni kell, valamit csinálni kell. Nem lehet mindig félelemben élni, nem lehet mindig rettegésben élni, nem lehet mindig bujkálásban élni, nem lehet egyik napról a másikra élni, nem lehet tudni, hogy mi következik holnap vagy holnap után, kiengedhetem a gyerekemet az utcára, vagy éppen mi lesz, vagy mit tanítanak nekem az iskolában vagy az óvodában. És azt mondták, hogy ebből elég volt, most már harcolni kell. És Isten talált egy embert, és még talált egy pár ezer harcost ehhez a projekthez, és Debóra énekli is, hogy az ő szíve ezekkel az odaszánt nazírokkal volt. Azokkal az emberekkel volt, akik azt mondták, hogy én harcolni akarok. És minden egyes normális vezető ilyen embereket keres. Nem azokat, akik a negatív dolgokat mondják, nem azokat, akik a kollektív pesszimizmust hajszolják, hanem azokat, akik akármilyen képességeik is vannak, nekiállnak küzdeni, és nekiállnak harcolni. És itt olvashatjuk a énekben, amikor Debóra beszámol arra, hogy hogyan is történik ez az esemény. Három csoportot említ meg, akik részt vettek tulajdonképpen a harcokban, és nagyon érdekes, hogy Debórának itt is meglátszik a szív, hogy ő nem volt személyválogató. Debóra számára minden egyes ember, aki odaszánta magát Izraelben, aki odaszánta magát arra, hogy megszabaduljanak ebből a helyzetből, lenyomják az elnyomónak az igáját, és végre biztonságban és nyugalomban élhessenek, élvezhessék mindazt a jót, amit Isten annak idején a pusztában megígért nekik, hogyha bemennek a tejjel és mézzel folyó földre, és nem báványokat imádnak, hanem az élő Istent, Jákvét fogják követni, a szövetség Istenét, akkor Isten meg fogja őket áldani. Meg fogja őket áldani. Ebből ők már 20 éve semmit nem éreztek. és csak jajgattak és sírtak, de Isten megígérte ezt, Isten megígérte azt, Isten megígérte amazt. Azt mondta, hogy ha bejövünk, akkor ez lesz, meg az lesz. Láthatjuk az áldásokat, amiket megígér Isten a Mózes 5. könyvében is, és ebből ők semmit nem tapasztaltak meg. Mert rá kellett jönniük, hogy bűnben vannak, meg kell szabadulni, meg kell térni, és ha lenyomják az elnyomónak az igáját a vállukról, akkor tényleg beteljesedhetnek mindazzal a jóval, amit Isten ígért nekik. Tehát nézzük ezt a három csoportot, nagyon jó képekben mutatja be ezt Debóra. Az egyik volt a szamarakon ülők. Ők voltak az arisztokrata, a vezető réteg. Hát abban az időben sem volt mindenkinek autója, de akik szamaron ültek, az már az elit volt. Tehát az a kedilek volt. Az volt az a kategória, amit csak azok engedhettek meg maguknak, akik valóban kimagasló anyagi körülmények között rendelkeztek. Más bíróról is olvashatjuk, hogy gyermekei Szamácsikón lovagoltak. És ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus is mi vonult be Jeruzsálembe? Nem lovon vonult be, hanem szamárháton. Lehet, hogy nekünk ez a szamárcsikó, meg ez a szamár, ez olyan degradáló kifejezésnek tűnik, de Izraelben ez egy, ahogy mondtam, egy kedilek volt, tehát ez nagyon komoly közlekedési eszköz volt. Nem véletlen, hogy Jézus is ezt használja. A rabbik vitatkoztak is ezen, hogy ugye Dániel prófét azt mondja, hogy a messiás az ég felhőjén fog majd eljönni nagy dicsőséggel és hatalommal, viszont ugye Zakariás arról beszél, hogy a messiás majd szamárháton fog bevonulni, és nagyon érdekes, hogy a rabbik azt mondták, hogy ez azért van, mert hogyha a messiás eljön, és Izraelt bűnben találja, akkor szamárháton fog bevonulni. Ha Izraelt megtért állapotban találja, akkor pedig dicsőséggel fog megjelenni. Tehát leszűrték a tanulságot, és tudjuk, hogy Jézus valóban úgy jött el, hogy Izrael nem tért meg, és a bűnben lévő állapotában volt. Tehát ők voltak az arisztokrata vezető réteg, akik szamarakon ültek. A következő a szőnyegeken ülők. Ez is egy picit pontatlan fogalmazás, mert nem elsősorban szőnyegről van szó, hanem ilyen értékesebb ruhadarabról. Tehát ilyen értékesebb ruháról van szó, vagyis a gazdagabb réteg, nem az előkelő, de akik úgy kicsikét megengedhették, hogy ha nem is Armániban, de mondjuk azért egy Perledóróban éppen öltözködhettek. Tehát ez a kicsit gazdagabb réteg, de nem ez az arisztokrata réteg. Ők is képviselve voltak ebben a harcban, tehát nem vonták ki magukat. És végén voltak a gyalogjárók, akik ugye a bérdetesek, akik nem tudtak ilyen sok mindent megengedni maguknak. Na, ők voltak a kicsit vastagabb réteg ebben az időben, és Debóra azt mondja, hogy áldjátok az Urat. És az Új Szövetségben ugyanezt a mintát látjuk, hogy Krisztusban nincs se zsidó, se görög, se férfi, se nő, egyek vagyunk a Krisztusban. Nem számít, hogy valaki gyárigazgató, vállalkozó, takarítónő, teljesen mindegy. Isten munkájában mindenkire szükség van. Nem a beosztásod számít, nem a fizetésed, nem a pénztárcád, nem a jóléted, semmi nem számít. Csak az, hogy Krisztusé vagy nem. Oda szántod a szívedet az Úrnak, és szolgálsz vagy nem. Ez a kérdés. A többi az, hogy milyen körülmények között élsz, mivel jársz, miből öltözködsz, teljesen huszadrangú kérdés. Nem ez a legfontosabb. És Debóra fantasztikus egységet hozott létre Izraelben, hogy nem nézték ki ezeket az egymással maguk, nem volt külön kasztja a szamarasoknak, nem volt külön kasztjuk a jól öltözötteknek, meg a éppen még az Amhájerecnek, az úgynevezett föld népének, hanem mindenki egységben volt. Együtt tudtak harcolni, együtt tudtak gondolni. Debóra összehozta ezeket az embereket. Jó látni ennek az asszonynak a munkáját, és azt olvashatjuk itt folyamatosan, hogy dicsérjétek az Urat, és énekeljetek az Úrnak. Erre bátorította őket. És tudjuk azt a Bibliából, több helyről is, hogy a szabadulásnak, illetve az ellenségtől való megmenekülésnek az egyik kulcseszköze micsoda? Az imádat és a dicséret. És nézzétek meg, Debóra éneke pont erről szól. És amikor az énekét kezdi is, erre még nem is utaltam, amikor mondja, hogy királyok és fejedelmeknek énekelek, hogy ez egy nemzetközi ének volt. Ez minden királynak szólt abban a térségben és abban a körzetben, hogy Istennek, vagy Izraelnek egy ilyen istene van, egy szabadító istene volt. Ez volt a top hits abban az időben. Ezt kellett énekelni mindenhol. Amikor ezt Debóra szerezte ezt az éneket, utána ez volt a sláger. Ez ment évekig a Best FM-en meg mindenhol. Ezt kellett énekelni Izraelben, ez egy bátorító ének volt. Ez segített az embereket abban, hogy emlékezzenek Istennek a csodáira. Jó, nézzük akkor, hogy kik voltak a hősök, a dicső maradék, hogy mondtam, egy elvileg egy 40 ezer fős hadsereg is fel tudott volna állni, de 10 ezer fővel mentek el végül is a harcba. Ezek közül megtalálunk néhány törzset. Az egyik Efraim, aki Amálek területén van, ott látszik középen az a kis szürke folt, ha innen jól látom a fényben. Efraim, ez volt olyanképpen az egyik legerősebb törzs, ez egy nagyon komoly haderővel rendelkező törzs volt a későbbiekben is, láthatjuk ezt. Azért mondja az ige, hogy Amáleknél gyökerezik, hogy ebben a térségben amáleki törzsek is tartózkodtak, akik az első ilyen antiszemita törzs a Kánaán térségében, és Isten mondja is, hogy ezt a törzset ki kell írtani. Saul idejében ez részlegesen sikerült is. Hát ők kiűzték innen a amálekieket, és ők sikeresen le tudtak telepedni. Aztán megtaláljuk Benyámint, ezek közvetlenül Efraim törzse alatt vannak. Ők is ugye fenyegetve voltak ettől a támadástól. Itt olvashatunk még a énekben Mákírról. Ez talán kicsikét nekünk ismeretlen, de Mákír az Manassénak a fia volt, és Manassé törzsét ebben az időben Mákírnak nevezték el, tehát ez a Manassé törzsére vonatkozik. Illetve itt van Zebulon a vezéri pálcával, de itt nem vezéri pálca van az eredetében, hanem olyan pálca van, amivel számolásokat hajtottak végre, vagy méréseket. Tehát ez egy kereskedő nép volt abban az időben, és nem hadviselő nép volt, hanem kereskedők voltak a Zebulon törzsében lévők. Ők vannak egyébként a piros folttal jelzett területen. Aztán ott találjuk a hősöket, Isakhárt és Naftalinak a törzsét, akik igazából a leginkább érintve voltak ettől a fajta elnyomástól. És ezeket a Debóra énekében azt látjuk, hogy Isten harcosainak nevezi őket. Olyanoknak, akik tényleg elszánták magukat, odaszánták magukat. És nagyon érdekes, hogyha megfigyelitek, majd látni fogjuk, hogy kik nem vettek részt. Két törzs az, aki abszolút nem szerepel a felsorolásban, Júda és Simeon törzse. Ők annyira délen voltak már, hogy ők semmilyen szinten nem voltak érintve ebben a harcban, míg a Jordánon túli rész az természetesen érintve volt. És ez azért is érdekes, mert ugye ez a keresztényekre is szokott egy problémát okozni, hogy akkor szoktunk foglalkozni egy problémával, amikor érintenek bennünket. Hát amikor például halljuk azt, hogy a Közel-Keleten keresztény üldözés van, vagy arab államokban üldözik a keresztényeket, vagy kivégzik, hát jó, sajnáljuk őket, meg jó, imádkozunk értük, azért az úgy rendben van, mert nem érint bennünket. De amikor húsvér valósággá válik egy üldözés vagy valami, akkor mi is más szemmel tekintünk egy-egy dologra, és Izraelben is látjuk, hogy ez a hat törzs, ez komolyan vette azt, hogy fenyegetettség van, elnyomás van, nehézség van, küzdelem van, és valamit tenni kell, valamit csinálni kell, és ezek, ahogy mondtam, Debóra, illetve Bárák segítségével győzelmet is arattak. Ezek a példaképek a hadviselés során. És itt van a négy másik törzs, és nagyon érdekes, hogy Debóra nem csak azt mondja el, hogy ezek nem harcoltak egy-egy mondatban, hanem le is írja, hogy miért. És leír, és ez bemutatja azt, hogy bizonyos keresztények, vagy Isten népének bizonyos csoportjai miért nem harcolnak, vagy miért nem szeretnek harcolni. És nagyon tanulságos ebből a szempontból Debórának is az éneke. Nézzük az elsőt, ugye Rubennek a törzse, ez a Jordán túlpartján van, a Holtengel mellett, itt ugye angol Bibliában ez Reuven, ez a Reuben néven szerepel. Hát látjuk, a Jordán túlpartján van, a Holtenger mellett, és ahogy mondtam, a csata az körülbelül ott a Efraim térsége, meg a Manassé térségében volt, tehát viszonylagos biztonságban van Ruben, őket nem fenyegeti ez a probléma, majd később a midjániták természetesen, meg az ammoniták fogják majd piszkálni őket, de ez egy másik történet. És Rubennel kapcsolatban azt olvashatjuk, nagyon érdekes a történet, amit itt Debóra elmond. Egy másodperc. Igen. Csak Ruben patakjainál vannak nagy elhatározások. Miért maradtál ülve a hodályban, hogy hallgasd a furujáknak a hangját? Tehát Ruben egy olyan törzs volt, akik szerettek pásztorkodni. Itt ez a területe a Holtenger mellett, ez egy ilyen jó kis nyáj tartásra alkalmas legelő, mint az egész gileádi térség, ugye Gádnak a területe. És Reuvenről azt olvashatjuk, Ruben törzséről, hogy nagy elhatározások voltak, nagy gondolkozások voltak. Ezek azok a keresztények általában, vagy hívők, ezek az elméleti keresztények, ezek a filozófikus keresztények. Ők azok, akik nagyon szeretnek gondolkodni, nagyon szeretnek filozófikus dolgokat megfogalmazni, csak ne kelljen harcolni. Hát az ő dolguk elvileg a gondolkodás, és azt olvashatjuk itt, ahogy mondtam, Debóránál, hogy számukra fontosabb volt az, hogy hallgassák a furujának a hangját, hogy legyen herehúja, legyen dínom-dánom, csak ne kelljen harcolni. Minden megteszünk, mi legeltetjük a nyájat, szépen, mint Kukorica Jancsi, nem lesz semmi probléma belőle, csak hallgatjuk szépen a furujáknak a zengését, és csak minket hagyjanak békén, ne kelljen harcolni, ne kelljen itt veszekedni, meg ne kelljen itt összetűzésbe kerülni a kánániakkal, amúgy is erősebbek, hatalmasabbak, szépen itt megleszünk magunknak, csak menjen a kis zene, hallgassuk a Dankó rádiót, a Best FM-et, és akkor semmi probléma nem lesz, el leszünk ott szépen a nyájak mellett, és azt mondja Debóra, hogy nagy elhatározások történtek. Tehát gondoljatok bele, Debóra elküldi a levelet, vagy valami üzenetet a Rubenitáknak, és azt mondják, hogy hát jó, megvizsgáljuk. És akkor másnap leülnek, hallgatják a zenét, és elkezdenek gondolkozni, jó, harcolni kell, jó, ezt megértettük a levélből, ez kiderül. Igen ám, de hozzunk létre 4 bizottságot, ezt holnap megbeszéljük. Mert itt azért gondoljunk bele, elmegyünk harcolni, kell, aki felel az élelmiszerért, kell egy, aki az egészségügyel foglalkozik, a logisztika, a közlekedés, hogy oldjuk meg. Létrehozunk holnap 4 bizottságot, leülünk, megtárgyaljuk, megyünk, fogunk menni, de ezeket a dolgokat meg kell beszélni. És elkezdenek ezekről a dolgokról szépen, lassan, egymás után tanakodni. Na, eltelik 2-3 nap, közömánat, Siseramán felvonul, teljesen rendben van minden, ők még mindig tanakodnak. Az egyik vezető megszólal, most csak így a víziót képzelem magam elé, hogy várjunk már, hát ezt a levet egy nő küldte. Azért álljunk már meg, hát egy nő keresztül szólhat az Úr. Azért ezt vizsgáljuk meg, testvérek, ez egy külön kategória, ezt meg kell vizsgálni, mert lehet, hogy nem is az Úrtól van. Lehet, hogy csak ki akarnak bennünket írtani, vagy valami golyófogónak akarnak abba a háborúba, ez a nő be akar bennünket csapni, azért vigyázzunk egy kicsit. Mert ha még ha bárák jönne a hadvezér, azt mondjuk, oké, mert egy férfi, de egy nő, hát azért ezt egy kicsikét meg kell gondolni. És Ruben addig tanakodott, addig elmélkedtek ezeken a nagy filozófálós dolgokon, amíg lezajlott a csata, megmenekült ugyan Izrael, de ők semmilyen módon nem vettek részt benne. Ezek azok a keresztények, ahogy mondtam, akik szeretnek gondolkodni, szeretnek elmélkedni, nagy okos dolgokat mondani, de semmi közük nincsen a hétköznapi valós, reális élethez. Semmi közük nincsen. És amikor Isten népe bajban van, Isten népe harcban van, akkor ők nem fognak segítségre menni. Érzik, tudják a veszélyt, tudják, hogy probléma van, tudják, hogy baj van, de ők nem harcolnak, nem küzdenek, hanem gondolkodnak. Ők filozófálnak, ők nagyon jól el vannak maguknak, ők majd szépen az itatóvájú mellett a gondolati gazdagságban majd meghozzák a döntéseiket. Hát ez volt az első ilyen probléma is, amikor nekünk is ilyen van, hogy harcolni kell, vagy küzdeni kell dolgokért, az Úr bátorít, vagy biztat bennünket, hogy mit tudom én, csak most mondok egy példát, hogy el kell menni házi csoportra, mert mondjuk nem voltunk, vagy 3 hete, vagy éppen az Úr már egy ideje piszkálja a szívedet, hogy menni kéne közbenjárásra, akkor nem el kell kezdeni gondolkozni, hogy de biztos, hogy az Úrtól van. Tényleg nekem kell imádkozni, nincs erre alkalmasabb ember. Pont én, hát én imádkozzak, ki vagyok én. Érted, amikor, tehát nem kell elkezdeni gondolkozni, az Úr indítja a szívedet, az Úrtól van, menni kell, csinálni kell, ezt természetesen magamnak is mondom. Jó, én nagyon egyszerű dolgok, hogy lehet, hogy vannak nagy elhatározások, hogy nagy dolgokat fogunk tenni, ahogy Rubennél is történt, hogy mennyi katonát fogunk küldeni, mennyi ember fog majd harcolni, kik lesznek azok, akik majd zsákmánnyal térnek haza, hogyan osszuk szét a zsákmányt, csak erre, mire ez a 30 független bizottság létrejött, addigra minden eldőlt, és minden csata lezajlott ebben az időben. Tehát vannak időszakok, amikor nem gondolkodni kell, hanem cselekedni kell. Nem Ruben módjára kell hozzáállni a dolgokhoz, hanem mint Zebulon és Naftali, harcos szívvel kibontani a hajunkat és hajrá. És akkor belevetni magunkat a csata sűrűjébe. Aztán a következő ilyen alakulat, Gileád, ez a Gád törzsének a területe, ők voltak azok, akik azt olvashatjuk, hogy Gileádban ülnek. Ezek a passzív keresztények. Ők már nem is gondolkoznak. Hát ők csak leülnek, ők úgy vannak. Megkapták az Úrtól kijelölt részt, igyekeznek azért békességben és biztonságban élni természetesen, de ők csak úgy ülnek, teljes passzivitásban, teljes kényelemben, és hogy lehet látni, hogy ide vezet ez a gondolkodásmód, Ruben mellett vannak, biztos oda is áthallatszott egy kicsikét a tüc-tüc, nekik is tetszett ez a fajta hozzáállás, csak ők már nem is gondolkodtak. Ők már beültek a kézbe, megvolt az örökség, ahogy látjuk, hogy a Jordánnak a túlpartján vannak, nem a belső felén vannak, tehát igazából ők itt nagyon komoly hadviselés nem is folytattak a honfoglalás során. Hát ők azok a keresztények, akik nem szeretik a változást, Nem szeretik, hogy a kényelmükből kibillentik őket, nem szeretik azt, hogyha valami megzavarja az ő kis hétköznapi kereszténységüket. Nehogy többet kelljen már Bibliát olvasni, nehogy többet kelljen már imádkozni, nehogy többet kelljen már szolgálni, nem, amit megszoktunk. Ennyi ima, ennyi dicsőítés, ennyi bibliaolvasás, stb. Stb. Ebből nem szabad kivonzulni, mert ebből baj lesz. Nem lehet tudni, hogy milyen irányzatok vannak, inkább pihenünk, visszahúzódunk, félrehúzódunk, nehogy valamilyen külső hatás érjen bennünket, bezárkózunk, és csak ülünk és pihenünk, és várjuk az elragadtatást. Ez a legbiztosabb pozíció, ebbe úgy baj nem lehet. Ez a fajta stabilitás az ugye azért veszélyes, mert nem lehet tudni, hogy milyen időszakok fognak következni, és nagyon sok ilyen gyülekezet van, akiket el fog sodorni majd az az áradat, ami jelenleg is zajlik, nem csak nyugaton, hanem már talán Magyarország partjait is verdesi, a különböző liberális eszmék, mert ott fognak ülni, és nem lesznek felkészülve a tévtanításokra, a különböző bibliaellenes dolgokra, mert még úgy vannak vele, mint őseik 300 éve. Ilyen modern amisok. Hogy szépen bezárkóznak, és egy kultúr, a baptizmuszok kihagyjuk most, egy kultúrkereszténységet hoznak létre, mert nyilván ez nem csak ránk jellemző ez a dolog, de Gád törzsének ez igazából a nagy üzenete, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy csak ülünk és passzívak vagyunk, hanem valóban cselekedjünk is. Engedjük, hogy hozzon létre Isten bennünk új dolgokat, változásokat hozzon létre. Merjünk nagy dolgokat tenni. Hogy a múltkor is beszéltem a Jábeszek az imádsága kapcsán, hogy Isten szélesítse a sátrunkat, adjon perspektívát, adjon lehetőséget, és ha harcolni kell, hát akkor harcolni kell. De ne legyünk ilyen passzívak, hogy csak ott ücsörgünk, beülünk a kézbe, és nem kell csinálnunk semmit. Amikor a gyülekezeti növekedés különböző fázisairól beszéltem, akkor is említettem, hogy van egy időszak a gyülekezetben, amikor már tényleg úgy a gyülekezet megnyugodott, van gyülekezeti ház, szépen beálltak a szolgálatok, minden rendben van, hogy a gyülekezet ilyenkor hajlamos arra, hogy közömbössé váljon, közönyössé váljon, meglanyhuljon, megerőtlenedjen, és ilyenkor szükség van egy új tűzre, szükség van egy új lendületre, és hogyha ilyen gáttípusú vezetők vannak a gyülekezetben, azok nem is fogják engedni ezeket a dolgokat, mert mindig félni fognak az új dologtól, az új lehetőségektől, és inkább a bezárkózást választják, mint az, hogy esetleg hittel kilépjenek. A következő ilyen csoport, akiről olvashatunk, ez Dán törzsének a csoportja. Ők ezen a kis térképen, éppen a földközi tengerpartján vannak, majd később tudjuk, hogy majd északra fognak vándorolni, ott látni Áser és Naftali törzse fölé, ott a Hettita térségben, ott van egy kis terület, Dánnak is hívják azt a várost, oda fognak vonulni, de ebben az időben még itt vannak, harcolnak ugyan a filiszteusokkal többek között, és nem tudnak győzni, többek között ezért is vándorolnak majd északra, de Dán törzse tulajdonképpen az, aki egy ilyen hajózó nép volt, és komoly kapcsolatban voltak a főníciaiakkal, egy kereskedő néptől, akinek komoly haditengerészete is volt. És ezek voltak azok az izraeliták, akiknek a megélhetése a főníciaiakkal való szövetségtől függött elsősorban, ezzel a kánoáni néppel. És ezek a dán típusú személyek, keresztények, akiket úgy lehetne nevezni, hogy a materialista keresztények. Hát akiknek csak az anyagiak számítanak, és a mindennapi megélhetés, ők azoknak, akiknek a pénz az Istene, és akik úgy gondolkodnak, hogy ha valamilyen csatában, harcban részt vesznek, vagy valami miatt kiállnak Krisztus mellett, akkor ők hátrányt fognak szenvedni, és sok mindent elveszíthetnek. A létatét. És rájöttek arra, hogy ha ők most ebben a csatában részt vesznek, és a kánániak ellen harcolnak, akkor a legfőbb szövetségesük a megélhetésüket többek között biztosító főníciaiakkal rúgják össze a port, és emiatt a megélhetésük is veszélybe kerül. És éppen ezért az anyagiak miatt, inkább ott időztek a hajóiknál, vigyáztak a hajóikra, nehogy probléma legyen vele, és az anyagiak miatt, a megélhetés miatt inkább úgy döntöttek, hogy nem vállalják a harcot, sőt, ahogy mondtam, még a kánáni népekkel a kereskedelem miatt még szövetséget is kötöttek, egy elvtelen alkuba léptek bele, és amikor választani kellett a saját népük és Istenük, illetve a pogányokkal való kapcsolat és a megélhetés között, akkor inkább a megélhetést és a pogányokat támogatták, mint sem Istennek a népét. Félelmetes előképe ez a mai korban az egyházaknak, amelyek a mindenkori hatalommal összeállnak, paktumot kötnek, szövetséget kötnek, és cserébe látszólagos előnyöket élveznek, Nyugaton például ez úgy működik, hogy oké, lehetsz keresztény, lehet egyházad, de nem hirdetheted a Krisztust, el kell fogadnod a meleg lobbinak az álláspontját, az LMBTQ álláspontját, és nem harcolsz inkább, hanem a megélhetés miatt egyházak behódolnak ezeknek az irányzatoknak. Ahogy mondtam, erről már az elmúlt időszakban elég sokat beszéltem. Hát Dán törzsének ez a legnagyobb problémája, ez volt, hogy a mindennapi megélhetés miatt, a materialista hozzáállásmód miatt, ami kézzelfogható, az enyém, ami megragadható, emiatt háttérbe szorították az igazi segítségnyújtást, amikor tényleg szüksége volt Isten népének arra, hogy az összes izraeli törzs emiatt az egyenlenség miatt összefogjon, és inkább a testvéreiket látták problémának, a testvéreiket látták ellenségnek, mint a valódi ellenséget. Na ez a legnagyobb megtévesztés. Amikor a keresztények a keresztényeket látják ellenségüknek, és nem pedig azokat a sötét sátáni erőket, amelyek ezek az istentelen ideológiákat és eszméket behozzák az egyházba. És nem véletlen, hogy majd a nagy parázna, ez a hamis babiloni rendszer, amiről szintén sokat beszéltem, pontosan ezeket a idézőjelve keresztényeket fogja összegyűjteni, és ők fogják üldözni az igazi keresztényeket. Az ő vérüktől lesz majd megmámorosodva az a fajta politikai és vallási rendszer, ami majd erre a világra eljön, és szépen lassan már kezd kiépülni. És végül a utolsó Áser törzsének néhány tanulsága. Áserről azt olvashatjuk, hogy a tengerparton nyaral, ücsörög, hát ezek a kis kényelmes keresztények. Azok, akik úgy gondolkoznak, hogy nekik a pihenés jár, akik úgy érzik, hogy nekik nincsen szükségük a harcra, ezek az elkényeztetett keresztények. Ők azok, akik úgy gondolkodnak, hogy nekem jár a pihenés, nekem jár a luxus, nekem jár a kényelem, nekem minden jár. Ez a jóléti kereszténységnek az evangéliuma. Nem kell harcolni, nem kell küzdeni, minden rendben van, minden halleluja, minden happy, az élet csak dicséretből áll, csak imádkozásból, imádatból áll, és a jólétből áll. És azt mondja Deborah, hogy ezekkel nem tudok mit kezdeni. Ezek elmentek a üdülőhelyre, a Deborah is megérheti, kifizettük. Egyszer már kifizettük, akkor muszáj elmenni. Igaz, hogy harc van, meg küzdelem van, de ezért már pénzt áldoztunk, az Úr áldásával természetesen. És akkor nem megyünk harcolni, de imádkozunk. Hidd el, Deborah, imádkozni fogunk, érted, megígérjük. Igaz, hogy ott a koktéllal a kezünkbe, a kis nyugágyon a tengerparton, de fogunk, érted, imádkozni. Igaz, hogy a közelbe zajlik a csata, ott Ásernél lehet látni a tengerpart, vagy igen, Ásertőzsnél lehet látni a tengerparton, de azért mi jól el leszünk. És azért érdekes ez az egész, mert nem tudom, tudjátok-e, hogy amikor a Mózes és Jákob is megáldja Áser törzsét, akkor milyen törzsi áldást mond el? Hogy Áser mibe fogja fürözteni a lábát? Olajban. Hát Áser törzsének egy olyan áldás jutott, hogy a kenet áldását kapta. Ahol kenet van. Ahol Istennek a tevékeny, megnyilvánuló ereje jelen van. És ők ezt felcserélték a tengervízre. És a lábukat inkább abba lógatták, nem pedig a kenetben. És amikor Isten szólt hozzájuk, Isten megérintette őket, akkor inkább fogták a kis utánfutójukat, és elmentek a tengerpartra pihenni. És nem vállalták a küzdelmet Isten népével. És nem arról van szó, természetesen, hogy nem lehet elmenni gyülekezeti táborba, most nehogy valaki félreértse ezt a dolgot, hanem amikor valakinek csak ezen a kényelmen jár az esze, mindenből csak a jót szeretné kihasítani magának, és amikor a gyülekezetben áldás van, amikor a gyülekezetben jólét van, amikor a gyülekezet gyarapodik, akkor ott vannak széles mosollyal, beállva, Blend Ahmed által kitisztítva, és akkor minden rendben van. A fogállományok, és amikor harc van, küzdelem van, üldözés van, vagy éppen ki kell állni, mert bizonyságot kell tenni, akkor ők az elsők, akik elhagyják a gyülekezetet. Mert ők a békességet és a biztonságot szeretik. Inkább megyünk nyaralni, pihenni, majd elült a zaj, elült a csata, amikor már nyugalom lesz, akkor majd szépen visszajövünk. De természetesen, ahogy mondtam, fogunk imádkozni. Jó, tehát ez a hozzáállás volt itt ebben az időben, és nem véletlen, hogy Deborah, ahogy mondtam, okkal és joggal meginti és megfeddi ezeket a törzseket, akik nem vettek részt ebben a harcban, és nem kaptak dicséretet. Nem mondhatták el azt, hogy egy olyan csatában voltak, amikor Istennek a népe megmenekült, megszabadult, és végre biztonságban lehet élni, biztonságban lehet lenni az utakon, nyugodtan lehet közlekedni, lehet ismét vetni, lehet ismét aratni, lehet a szőlőt művelni, lehet a fügefák alá ülni, ami az Istennek az áldása. És ők ezekből kimaradtak. Lehet, hogy szépen szólt a fülemüli a határba, meg a furujáknak a hangja jól hallatszott Rubennél is, de semmilyen bizonyságot nem tudtak tenni arra, nem tudták elmondani a következő generációnak, hogy részt vettünk egy ilyen dologban. Hogy Isten használt bennünket egy dologban. És nem tudnak már a gyerekeink úgy ránk nézni, hogy igen, apáik harcoltak. Igen, voltak áldozatok, voltak, akik belehaltak. Igen, mert ez egy csata volt. De egy hatalmas Istenünk van, egy szövetség Istene, aki bármilyen nehézség van, ebben a mai korban is, meg tud bennünket szabadítani, és ki tud hozni bennünket. És ha nem úgy gondolkozunk, ahogy ez a négy törzsi csapat, hanem odaszántan életünket feltéve az oltára, Krisztusnak engedelmeskedve, akkor nagy győzelmeket fogunk átélni, és meglátjuk Isten csodáját. És én is hiszem azt, hogy ha esetleg Magyarországon nehezebb időszak fog következni, ha nem ezzel a harcos mentalitással fogunk nekivágni egy olyan időszaknak, amiben tényleg lehetnek problémák és nehézségek, nem vagyok proféta, nem profétikusan beszélek, mert bekövetkezhet ez is, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen mentalitással állunk oda, milyen hozzáállással elmenekülünk egy biztonságosabb helyre, bezárkózunk, hogy nehogy megfélemlítve legyünk, próbáljuk minél jobban magunkat elszakítani a világtól, és nem vagyunk hatással a világra, vagy pedig azt fogja meghatározni a döntéseinket, hogy megmarad-e a munkahelyen, vagy nem marad meg. Inkább azt választom, mint a Krisztust. És ezek tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz kérdések. De eljön majd az az idő, talán nem is olyan soká, amikor ezek már tényleg egzisztenciális kérdések lesznek. És ahogy mondtam, ezek típusok, ezek minták. A sátánnak a céljai nem ismeretlenek előttünk. De ha tudjuk, hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetben megszabadulni, és helyreállni, akkor Isten fog tudni bennünket használni. Ahogy mondtam, még ha áldozatok is lesznek ebben az időben. És ahogy mondtam, még egy dologról szeretnék beszélni. Azon túl, hogy ahogy mondtam, voltak odaszánt életű emberek ebben az időben, odaszánt életű törzsek és harcosok, azért szükség volt egy kis pluszra. Ahogy olvastam, nagyon érdekes volt Debóránál, amikor mondja, hogy amikor Isten megjelenik, akkor jön a Szeír hegyéről, jön a Sinai hegyről, megolvadnak előtt a hegyek. Ez nagyon érdekes, mert egy izraeli tudós a múlt század közepé környékén felfedezett egy olyan jelenséget, amit most nagyon sokat kutatnak, meg vizsgálgattak, nem tudom, hallottak-e róla, ez a Debóra állandó. Ismerős? Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között egy idő után a szilárd halmazállapotú dolgok folyékonnyá válnak. És azért nevezte le a Debóra állandónak ez az izraeli tudós, mert itt Debóra ezt énekli, hogy a hegyek megfolytak az Úr előtt. Szó szerint ez szerepel, hogy a hegy szétfolyt. Nem hő hatására, hanem maga a szilárd kőzet egyszerűen csak elfolyt. Nincs szó földrengésről, illetve vulkánkitörésről, semmiről, tehát nem kőzetről van szó, amilyen magmává válik, vagy valami, hanem simán maga a hegy elolvad az Úr előtt, mikor Isten megjelenik. És ez Debóra állandónak nevezi. És egy ilyen Isten, akiről itt Debóra lefest, hogy ilyen hatalommal rendelkezik, ez mögé állt ennek a odaszánásnak, és eldöntötte a csatát. Erről olvashatunk a szakasz végén, hogy a 20-21. versben olvashatunk erről, hogy az égből harcoltak a csillagok, az ő helyükről vívtak Siserával, a Kíson patakja seperte el őket, az ősi patak a Kíson patakja. Vagyis azt kell látni, hogy azon túl, hogy volt egy odaszánt rétege Izraelnek, akik vállalták azt Debóra bátorítására, buzdítására, bizonyságtételek által, dicséretek által, hogy felkeljenek, Isten azt mondta, hogy ezt megsózzuk, ezt megáldjuk, ezt az áldozatot. És Isten elhatározta, hogy meg fogja őket áldani. És itt olvashatjuk ezt a spirituális hadviselést, az Ószövetségi Csillagok háborúját, hogy a természet fölötti világban egy iszonyatos nagy küzdelem alakult ki. Gondoljatok bele, hogy amikor ez a Sisera oda megy ezzel a 900 vas harci szekérrel és a harcosaival, azt olvashattuk ugye, hogy Kánaán királyai gyűltek össze Taanaknál, Megiddó vizeinél, vagyis egy komplett szövetséget hozott össze azokkal a kánaáni királyokkal, akiket Izrael nem tudott legyőzni abban az időben, és ezek a harcok úgy kezdődtek, mielőtt elkezdődtek ezek a kánaániták általi harcok, hogy a bálvány isteneiknek imádkoztak. Áldoztak. Megidézték őket. És ezek beindítottak a szellemvilágba egy olyan folyamatot, hogy a gonosz erők által természet fölötti segítséget kapjanak ők is. Nem véletlen, amikor majd nézzétek meg a Illés történetét, ott is itt van, hogy a baálpapok azok nem díszből szórakoztak délig meg estig és ugráltak, mert korábban történt olyan, hogy természet fölötti válasz jött az ő imádságaikra is, a másik oldalról. Nyilván utána Illés elkezdi gúnyolni őket, és Isten angyalai visszafogják ott a sötét oldalt. Itt is ugyanezt történik, hogy Sisera megindul a hadseregével, megtörténik a bálványáldozatnak a bemutatása, megidézik ezeket a különböző nagy manitukat, meg mindenféle szellemeket, és akkor Isten viszont elküldi az ő angyalait, és a mennyben egy hatalmas csata bontakozik ki. Na, erről szól itt az ige, hogy még a csillagok is harcoltak az ő pályájukról. Ott nagyon érdekes a héber szöveg, érdemes lenne belemenni, de ez egy mélyebb tanulmányt igényelne, hogy itt kijelölt útvonalak vannak, tehát a szellemvilágban is vannak különböző strádák. Akárhol nem lehet ott se közlekedni, tehát ott is szépen megvan szabva, hogy kinek merre kell menni, akik esetleg majd szellemi harcolnak, azok egy kicsikét ezt majd bővebben is tudják tanulmányozni az igében. De a mennyben is volt egy ilyen, hogy ebben a térségben is volt egyfajta ilyen stráda, és itt két erő csapott össze. Istennek az angyalai, Istennek a harcosai természetfölötti támogatást nyújtottak Izraelnek, és ennek a földi következménye az lett, hogy a Kison patakja megáradt. És a Kison patakja, hogy megáradt, nem csak egy hatalmas sártenger hozott létre, amiben a szekerek megakadtak, hanem el is sodorta a harcosoknak egy nagy részét. A 1800-as években volt is egy ilyen beszámoló, hogy amikor ugye akkor még az oszmán birodalom van ebben a térségben, és az angolokkal volt valami összetűzésük itt, akkor szintén megáradt hirtelen a Kison patakja, és több száz ilyen oszmán harcos fulladt bele a vízbe.